Testvérek, foglaljuk el helyünket, 370. énekünket keressük meg. Dicséretünk így kezdődik, jöjj el, Szentlélek Úristen! Segítségünk, bűnbánati esténk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 8. részben az első 17 verset olvasom. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor bűnért való áldozatként tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testében, hogy a törvény követelése teljesüljön bennük, akik nem a test szerint járunk, hanem a lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig a lélek szerint a lélek dolgaira. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert Isten törvényének nem engedelmeskedik, és nem is tud engedelmeskedni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint. Ha Isten lelke lakozik bennetek, de akiben nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a lélek élet az igazság miatt. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha a test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Ámen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, dicsérünk, magasztalunk és áldunk téged, mert te elhívtál magadnak bennünket. Köszönjük, hogy a te elhívó szavad, előhívó szó is. Előhívta ennek a világnak dolgait, megteremtette a napot, a holdat, a csillagokat, megteremtette, Urunk Jézus Krisztus, mindazt, ami él és mozog ezen a földön, megteremtette a te szavad az időnek múlását és a vizeknek folyását. És hogy előhívta a láthatatlanból a láthatót. Urunk Istenünk, a te szabad, elhívó szó is, érthető szó is, ahogyan megszólította egykor Ábrahámot, ahogyan megszólította egykor Mózest, ahogyan néven nevezte a tanítványokat, és mindazokat, akik Jézus környezetében kegyelmet kaptak, most mi magunk is így állunk előtted, és kérjük, hogy szólíts meg bennünket. Mint az ifjú Sámuel, várjuk a te igédet, várjuk a te szavadat, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És arra is kérünk, Urunk, hogy munkáld bennünk a te lelkednek a gyümölcsét. Munkáld bennünk az új életet, öltöztes fel bennünket a veled való közösségre, öltöztes fel bennünket a mennyei lakomára, öltöztes fel, mert a mi ruhánk, amelyet magunkon hordunk, foltos, tisztátalan, bűnnel szennyezett. Le kell vetnünk, mint ahogyan Jósua főpapnak, és neked kell megöltöztetni a mi életünket, szívünket. Neked kell, Urunk, a mi életünket kezedbe venni, megváltani, sebeket gyógyítani, és valódi életet adni. Urunk, engedd meg, hogy ezen a héten mi ennek a gyógyulásnak a részesei lehessünk, úgy testileg, mint lelkileg. Te légy, Urunk, betegjeinkkel, az elesettekkel, és mindazokkal, akik vívódnak, akik keresnek, akik kutatják a Te akaratodat. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Testvérek, mielőtt az igét olvasnánk és hallgatnánk, 377. dicséretünket keressük meg, mindegyik verszakával énekeljük ezt az éneket, gyönyörűen mutatja be, ahogyan Isten körülveszi az ember szívét, és ahogyan bátorít az új életre. Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánunk hirdetni, írva található a Rómaiakhoz írott levélben, a 8. rész, 1. és 2. versében a következőképpen. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és halál törvényétől. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt alkalommal, tegnap este, amikor együtt lehettünk a pomázi gyülekezeti házban, ezt az igét olvastuk Pál apostolnak Rómaiakhoz írott leveléből, és kerestük, kutattuk ennek az előttünk álló ünnepnek a titkát, 2016. évi mondani valóját. Az első, amit megállapítottunk az igét olvasva, és ami egyházunknak a rendtartásait nézve, hogy amikor Isten beavatkozik ennek az ember világnak a dolgaiba, akkor mindig a kellő időben teszi ezt. Nem nagyon értjük mi, hogy miért azokban a napokban, azokban az órákban, azokban az években történt Istennek a kijelentése, elhívása, amit olvasunk a Szentírásban, de úgy látta jónak, hogy akkor kell megtörténnie. Az isteni gondviselés és isteni munkálkodás ugyanis belehasít az ember életébe, abba a hatalmas nagy fonálba, amely a teremtéstől kezdődik, és majd az újjáteremtésig tart. Ezek a pontok rendszerint egyszeri alkalmaként jelennek meg, visszavonhatatlan alkalmaként, és ezeknek az alkalmaknak a titka az mindig ebben az egyediségben van tulajdonképpen. De ha jól belegondolunk, akkor az életünknek a percei, órái, nagy-nagy döntései, vagy éppen kudarcai is pontosan ugyanilyenek. Hogy a mi életünk fonala, ami a Szentírás szerint 70 vagy 80 esztendő, legfeljebb a 90 esztendő, ami történik, az abba belehasít, átvágja, és így emlékszünk életünk forduló pontjaira. Azonban pünkösd ünnepe nem egy pontszerűségről beszél. Nem azt mondja el, hogy mi történt, hanem azt mondja el, hogy mi történik. Nem csak a múltba emlékezünk, és nem csak egy emlékünnepet tartunk, hanem pünkösd arra hívja fel a figyelmet, hogy Isten ma is munkálkodik, hogy Isten szent lelkével él, hogy Isten nem változott meg, hogy az ige, ugyan a zsidókhoz írott levélben Urunkról, Jézusról mondja, de igaz ez a Szent Háromság Istenre is, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És hogy ez az Isten ma is fellelhető. Az ő munkája ma is kézzel fogható. Ma is beavatkozik egy embernek az életébe, és ezt nem csak pontszerűen teszi meg, nem csak arról van szó, hogy egyszer megtörténik mindez, hanem arról van szó, hogy vezet bennünket. A lélek vezetéséről szól pünkösd ünnepe, mert akiket az Isten szent lelke vezet, vezérel, azok az Isten fiai. És ezt próbálja Pál apostol újra és újra elővenni, ezt próbálja Pál apostol újra és újra elmondani, hogy nem emlékünnep csupán, hanem a mának, a holnap, a reményteljes jövőnek az ünnepe, pünkösd. Isten munkálkodik a te életedben. Hogyan munkálkodik? Na, tegnapi napon három dolgot vizsgáltunk meg. Az első dolog úgy munkálkodik, hogyha Isten szent lelke lakik bennem, hogy meglátom a saját bűneimet. Tükröt állít. Isten az ő igényével szembesít, és saját magamat látom meg ebben a tükörben. Másodszor azt is elmondtuk, hogy Isten nem csak elmondja, hogy hol hibázik az embernek az élete, hanem elmondja, hogy van szabadulás. Hogy van kiút. Hogy ezért küldi az ő fiát, Jézus Krisztust. Hogy helyettem, miattam és érettem történt a kereszthalál. És harmadszor pedig az is elmondja Isten igéje, hogy nem elég, hogy valaki megváltott legyen. Ez nyilván fontos, az egyik legfontosabb az életünkben, de Isten nem csak erre hív bennünket, hogy egyfajta állapotot adjon nekünk, hanem azt mondja, hogy az, aki megváltott, az keresi, kutatja, és Isten akarata szerint rendezi be az életét. Azaz Isten szent lelke akkor munkálkodik bennem, hogyha az ő akaratát keresem. Az ő akarata szerint dolgozok, munkálkodok a hétköznapi életemben. Akiben, mondja a Káténk, azok vették Isten szent lelkét, akikben van elhatározás Jézus Krisztus követésére. Itt folytassuk a mi alkalmunkat, hogy mit is jelenthet ez, hogy Isten munkálkodik bennünk, és akikben van elhatározás Jézus Krisztus követésére. Gyakran a mi kereszténységünkkel és saját életvitelünkkel kapcsolatban az egyik legnagyobb kritika ott ér bennünket, amikor azt látjuk, vagy azt látják rajtunk, azt érezzük, vagy azt éreztetik velünk, hogy a keresztény embernek az Isten felé csak összeszorított fogakkal megtett kötelességei vannak. Ezt kell tenned. Ezt szabad tenned. Ez az, amit megenged neked az Isten. De hogyha itt a kötelességekről beszélünk, amelyek természetesen minden szabad embernek vannak a hétköznapi életben is, akkor a Szentírás egy picit másról beszél. Nem azt mondja el, hogy nekünk ilyenfajta kötelességeink vannak, hanem azt mondja, hogy a keresztény embernek az élete az egy elkötelezett élet, amely nem a rabságot, nem a kényszerességet, hanem éppen a szabadságot jelenti. A fiú által adott szabadságot. Hogy a döntő helyzetekben, életünk sorsfordulóiban, a nagy mondatainknak az idején, Isten szent lelke valóban vezet bennünket. Hol szelíden, hol pedig kifejezetten harcosan, kifejezetten keményen, hogy az Isten szerinti életet élhessük. Akik 10 éve ismertek engem, ebben a tekintetben azt hiszem nem változtam, hogy az egyik legfontosabb kérdésnek, ami kereszténységünkkel, Krisztus követésünkkel kapcsolatban éppen ezt a szót, az elkötelezettséget értem és gondolom. Mert az elkötelezettség az egészen pontosan arról beszél, hogy a Krisztus melletti döntésem, életem nem ideig, óráig tart, hanem egy életen keresztül. Elkötelezett keresztény emberek. Régen hallottam a történetet. A történet arról szól, hogy egyszer egy rabszolga kereskedő úgy döntött, hogy felszabadítja a rabszolgáit. A rabszolgák közül voltak olyanok, akik ennek a hírnek, ezt a hírt meghalva nagyon megörültek, és elszaladtak, elfutottak az életbe, az élet dolgaiba. De közülük volt egy valaki, aki miután felszabadította őt, és útnak engedte volna ez az egészen kedves rabszolga kereskedő, akkor azt mondta, nem megyek sehova, hanem én tovább foglak szolgálni téged. Mire azt kérdezte a rabszolga kereskedő, hogy hát nem élsz a szabadságoddal? Nem élsz avval a jogoddal, hogy bárhová mehetnél ebben a világban, bármit tehetnél, felszabadítottalak. Szabad az utad. Mire az illető azt mondta, én akkor szabadon leszek a te szolgád. Szabadon foglak szolgálni téged. Az elkötelezettség számomra valami ilyesmit jelent. Akit Jézus Krisztus megszabadított, aki megízlelte és megtapasztalta, mit jelent az új életben való járás, az nem kényszerűségből, hanem elkötelezettségből szolgálja őt egy életen keresztül. Az elkötelezett emberek azok, akik várják Isten vezetését az életükben. Miért fontos, hogy várjuk Isten vezetését a mi életünkben? Azért, mert a léleknek nem csak törvénye van, hanem a léleknek van gyümölcse is. És azok a gyümölcsök, amelyeket Isten szeretne munkálni bennünk, azok a gyümölcsök, vagy az a gyümölcs a másik ember meggazdagítását, a másik ember életének a megízesítését szolgálja. A gyümölcs sohasem önmagáért van, hanem mindig a másikért. Gondoljuk csak végig, a hétköznapi életben is, hogyha egy fa, egy gyümölcs termést hoz, az a termés nem önmagáért van, hanem azért, hogy egy másik gyümölcsfa hajthasson belőle. És milyen gazdag Istennek a teremtése, milyen gazdag Istennek a szándéka, sokkal-sokkal többet ad, mint amennyi tulajdonképpen megfogan, és amelyből majd csak valami fajta növény lesz. Gyümölcseiről ismernek meg majd bennőtöket is. Az elkötelezett ember a lélek gyümölcsét termi. De az elkötelezett ember életében nem csak gyümölcstermés van, hanem megjelenik a világoknak a megváltozása is. Ugyanis a pünkösdi lélek, Isten szent lelke áthelyez bennünket az egyik világból a másik világba. Egészen konkrétan igényben azt olvastuk, hogy a félelem világából a bizalomnak a világába. Mert a szolgasságnak a lelke, vagy a szolgai lelkület egyik meghatározója a félelem. Félünk. Pál apostol ebben az igében a félelmet két dologgal hozza kapcsolatba, amit itt igénk egészen konkrétan, szó szerint is említ. Azt mondja először is, hogy az ember fél a bűn törvényétől. A bűn törvényétől. Tudnék, a vallásos ember, hogyha ezt a fajta megkülönböztetést használjuk, a vallásos ember állandóan fél attól, hogy vétkezik. Állandóan fél attól, hogy valamit nem tud teljesíteni. És itt nem csak a tételes bűnökre kell gondolnunk, amelyeket a Szentírás felsorol, hanem az emberi rendelésekre is. Az ember sokszor kényszerhelyzetbe kerül. Egyes vallások a törvényeket még meg is osztják. Vannak benne olyan törvények, amelyek szolgasságot eredményeznek, és vannak benne olyan törvények, amelyek egyszerűen csak az ember életét igazgatják. De az ember mégiscsak úgy érzi, hogy valamikor a bűn törvénye majd kitör, mint egy hatalmas vulkán. A bűn törvénye pedig mindig arról szól, hogy Isten gyermekei, azok a vagy Isten uralma, vagy pedig a bűn kényszere alatt élnek. A bűnnek ugyanis vannak szabályszerűségei is. A bűn szabályszerűségét legfontosabban Jakab apostol írja le, amikor azt mondja, hogy először van a kívánság, utána van a bűn, és a bűn után pedig van a halál. Mert a második vers azt is elmondja ebben az igében, hogy akik nincsenek Isten szent lelkében, akik nem a Krisztuséhi, azok félnek a halál törvényétől is. És azok félnek a halál előhírnökétől, a szenvedésnek a lehetőségétől is. Amikor Isten lelke átvezet bennünket az új életbe, amelyről beszél ez az ige, amikor bekapcsol Jézus Krisztusba, akkor bekapcsol bennünket az ő dicsőségébe is, ahogyan hallottuk. Mert Isten munkálja bennünk azt, hogy életünket megváltsa, a félelmet felváltsa a bizalom, a halál pedig felváltsa az élet. És aki elkezdi élni a félelem nélküli életét, az nem csak hébe-hóba összeszorított fogakkal, hanem örömmel mondja: Abbá, Atyám. Arról a bizalomról szól ez, amely bizalom ott van a gyermek és szülője között. Arról a bizalomról szól ez, amelyben ott van az öröm. Arról a bizalomról szól ez, hogy boldog vagyok, hogy az övé lehetek. Arról a bizalomról szól ez, amelyet gyermeki bizalomnak szoktunk nevezni. Vagy talán túlságosan is felnőttünk már. Túlságosan is megtapasztaltuk már a bűn törvényének és a halál törvényének a valóságát az életünkben. Vajon tudunk-e úgy remélni? Tudunk-e úgy bízni? Tudunk-e úgy hinni, mint a gyermek? Nem kicsi és nem apró hitet jelent ez, hanem feltétel nélküliséget. Ó, add el Isten ezekben a napokban, hogy ami megkérgesedett, felnőtt szívünk újra gyermeki tudna lenni. Újra arra az Istenre tudna támaszkodni, aki egykor megszólított, akinek a megváltását egészen konkrétan átértük, szabadításában örvendeztünk. Most arra hív, hogy ne légy komor felnőttje, csalódott, ironizáló felnőttje ennek a világnak. Ne légy cinikus ebben a világban, hanem légy ugyanolyan gyermek, mint amilyen gyermek voltál, amikor megváltotta te urad. És kiáld, kiáltsd, ne csak susogd, hanem kiáltsd: Abbá, Atyám. Mert akiben nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Mondhatunk mi bármit, tehetünk mi bármit. Ilyen egyszerű, kristálytiszta igével mondja Isten: akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Legyünk boldog, gyermeki hittel bíró emberek, hogy az övéi lehessünk ebben az ünnepkörben, és életünk minden idejében. Mert mi történik? Itt a lélek, így mondom most, mai estére utolsó ajándékáról hallunk és olvasunk, hogy a lélek az új életben elveszi kételkedésünket, és bizonyossá tesz afelől, hogy Isten fiai vagyunk. A felolvasott ige beszél a mi lelkünkről is, mert az Isten fiúságot az emberi lélek tapasztalja. Jelentheti ez azt, hogy értelmünkkel felfogjuk Isten igéjét, hogy megértjük, hogy az ő gyermekei vagyunk. Nagyon fontos ez. De jelenthet egyszer s mind teljes szívbéli bizalmat is. Jelentheti azt, hogy az az ember, aki oly sokszor kételkedik az üdvösség folyamatában, oly sokszor kérdezget, oly sokszor érzelmi vagy értelmi kételkedései vannak. Így van ez. Nem csapom be magamat. Nem lehet, hogy csak egy illúzió az, amiről itt hallok, itt az Isten tiszteleten, amiről olvasok a Szentírásban. Valóban családi kötelékbe, családi kapcsolatba kerültem az Istennel. Nem vagyok-e saját logikámnak a csapdájában, annak rabságában? Hiszen a következtetés nyilvánvaló. De hát az eredmény nem látszik. Nem a lelkiismeretemmel játszok, hogy megjuttassam saját magamat. És az ige azt feleli, nem. Mert a lélek együtt tesz bizonságot arról, hogy ez így van. Persze, tudjuk, van ennek egy dialektikája, egymás mellett áll a kettő, Isten gyermeke vagyok, és a másik oldalról pedig az örök élet örököse vagyok. Isten gyermeke vagyok, és mégis látom magamban az erőtlenséget, az örök élet örököse vagyok, és a halál ott munkálkodik az életemben. A lélek az, aki ebben a vívódásban nem hagy egyedül. A lélek az, aki engedi, hogy kimondjuk e kettőt, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg engem? Ez az én vívódásom, gyötrődésem, örlődésem. A másik oldalról pedig azt mondjuk, és azt mondom, Abbá, Atyánk. Mert tudom, hogyan viszonyulok Istenhez. Tudom, hogyan léphetek oda hozzá. Tudom, hogy az új élet az nem rajtam múlik. Nem az én cselekedeteimnek a következménye, hanem az övé, a lélek vezetéséjé. Kedves testvérek, ebben a néhány napban, ahogyan készülünk majd pünkösd ünnepére, gondolkodjunk belső vívódásainkban ezen. És ahogyan elindultunk a mai napon az ige ösvényén, ne felejtsük el, hogy mi nem kötelességből tesszük ezt, hanem elkötelezettjei vagyunk Istennek. Mert mindaz, amit Isten megígért, az beteljesedett. Eljött testben. Meghalt a kereszten. Feltámadott a harmadik napon. Maga helyett a lelkét küldte el, aki által gyermeki hittel és bizalommal kiálthatjuk. Minden körülmény közepette. Abbá, Atyám, én Istenem. Adja meg a mi Urunk számunkra az előttünk álló napokban, hogy ami az első pünkösdön elkezdődött, ami az első pünkösdnek a története volt, az a miénk is legyen, hogy itt folytatódjon, hogy most ezt tömegesen teszi-e, vagy magányosan, nagy közönségben, közösségben, egy-egy hatalmas nagy evangelizáción, vagy négy szem közt az Úrral. Ez a titok az övé. De hogy Isten érleli bennünk az ő magvetését, az igaz. És hogy egyszer belépünk az ő országába, ez is igaz. De ahhoz, hogy ezt megtehessük, nekünk meg kell hoznunk a döntést a lélek által, hogy egy új korszak kezdődjön bennünk, egy egészen új, egy radikálisan új, amit a Szentírás újjászületésnek, újjáteremtésnek mond. Ezt kínálja Isten az ő szent lelkével mindannyiunknak. És akinek volt már ilyen pünkösdje, az adjon hálát érte. Akinek pedig nem volt, az várja kérje és hívja a lélek ajándékát, a Szent Háromság Istent, magát. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy te áthelyezed a mi életünket a félelmek világából, a bizalom világába, a halál törvényszerűségéből, az élet törvényébe. E kettő, Úrunk, látjuk, hogy milyen hangsúlyos a mi életünkben. Arra kérünk téged, szent lelked és igéd által, Jézus Krisztusért, könyörülj rajtunk. Ments meg bennünket, bocsásd meg a mi bűneinket, vezess bennünket a te utadon, és hogy munkáld bennünk a lélek gyümölcsét. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi betegjeinkért, erőtlenjeinkért, imádkozunk hozzád gyermekeinkért. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik még nem ismernek téged, akik mindennapi imádságunknak a tárgyai, mindennapi imádságunknak a személyei, akiket bevartunk már szívünkbe, és újra elét hozzuk őket. Tudjuk, hogy te nem változtál. Mutasd meg hatalmadat, kegyelmedet rajtuk is. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi népünkért, nemzetünkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért a világért, amely a bűn és halál törvényei szerint rendezi be mindennapjait. Hogy ne pusztuljon el önmagában, hanem csak a bűn pusztuljon el, mert pusztulásra méltó. Az embert pedig mentsd meg, Urunk, minden körülmény közepette Jézus Krisztusért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a próbák alatt lévőkért. Imádkozunk hozzád a megterheltekért. Kérünk, hogy vezess bennünket. Jézus Krisztusért hallgass meg imádságunkat. Amen. Urunk, így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekünket énekeljük. Záró énekünk a 373. dicséretünk. Énekeljük el mind a 8 versszakával. Jövel teremtő Szentlélek. Háromszázhetvenhármas. Thank you. áldását. Ami Istenünk be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, az előttünk álló alkalmakat hirdetem, holnap 6 órakor Pomázon lesz mindvállalati alkalmunk. Urunk legyen őriző pásztorunk. Áldás békesség!